Következik Varga Tibor.
Hát szeretettel köszöntöm a Barátok Verslista itteni tagjait, magam nem vagyok tag, csupán vendég. Az az igazság, hogy én a Barátok Verslistáról mindaddig nem hallottam. Egy szót sem, amíg Pencsivel meg nem ismerkedtem, és utólag be nem jelentettem. Én is el fogom őt ide kísérni. Aztán utólag két nappal vagy három nappal ezelőtt már szóba került az iskola, akkor magam is exponáljam itt magamat a tisztelt társaság előtt. Csupán pár szót magamról. Irodalomtörténész, művészetesztéta, énekes előadó művész, képesített újságíró, és soroljam még. Vagy. A irodalomtörténészként már letettem valamit a publikált, tehát publikációm is van, már Bersenyi Dánielt kutattam, a Soproni Szemle 1982-3 számában, Merényi Oszkár professzorral közös tanulmányt jelentettünk meg Bersenyi Dánielről. Jelenleg pedig József Attilát kutatom, és készül a róla szóló könyvem, életének és a költészetének utolsó szűk 10 esztendejét dolgozom fel benne a Titok szövedéke címmel. Történeti és esztétikai szempontból, tehát legfőképpen a középiskolás korosztály szólítva meg benne nagyon sok komplex verseket is. Verseket 14 éves korom óta írok. Aztán úgy voltam azokkal a versekkel, hogy jaj, de szépek voltak 2-3 napig. A negyedik napon már elégedetlen voltam velük. Az 5.-6. napon meg már azt mondtam, hogy nem is versek. Míg nem, az irodalmi zenei tanulmányaim során a figyelmem középpontjába került az ókori görög mitológiából Orpheus és Euridike története. Megismerve a történetet, valami egészen furcsa és bárgyú dramaturgiai fogásnak érzékeltem azt a hádészi feltételt, hogy Orpheusnak nem szabad visszanéznie, mert akkor örökre elveszíti Euridikét. Egy ilyen pura kis mozdulat, olyan bárgyú, az egyszerű görög négy, ilyen bárgyú történet talált ki. Még nem Orpheus sorsát, a magam sorsában kellett megérni. Akkor döbbentem rá, hogy a halálos kígyómarás motívuma egy szimbólum. Akkor döbbentem rá, hogy ezt a gondolatot, hogy Orpheusnak nem szabad visszanéznie, még folytatni lehet, és valami döbbenetesen mély életfilozófia van benne. Visszanézni nem szabad. De nem visszanézni nem lehet. És amikor ezt a sorsot meg kellett élnem a saját magánéletemben, hogy a kígyó motívum, a halálos kígyó motívum, a kígyómarás motívuma is mindenek, bárki ember életében előkerülhet, mondjuk egy másik vagy több másik férfi esetében. A szép Euridike, akit halálra mar a kígyó, mindenki életében megjelenhet, és örökre elveszítheti, miután nem tud nem visszanézni. Ebben a sorsban született az az egyetlen vers, ami 1986-ban egy országos pályázaton díjat nyert, és a díjkiosztó ünnepséggel egybekötött irodalmi esten Oszter Sándor adta el. A címe Új Orpheus. Hádész! Uram, ha felneszelne árnyad, dobhártya csendő, kénköves világ, hogyan kiáltsam, ha meghallanád, micsoda kín tépi számat? Uram, itt fenn a létezésben száz rettenet huhog rám, jövendő bajoktól remeg a fajtám, míg lent a csend sötétlik, hasadni kész a mag, míg onnan néma vagy itt bent, a megcsömörlésig fitoktatod magad. Hangod hárpiák torkából rikácsol, torkolattűz, atom, neutron láng a nyelvük. szavuktól nem rejthet sikátor. Micsoda sorsot szánsz, uram, ahová nézek, robban a lét. Vakvilág legyek csak, hisz rommá lőtt vidék füstöl bennem is. De szeplőtlen asszonyt szemembe újra fényt. Én visszaperlem Eurikét. Királynő, édes árnyalak, becézlek, lásd meg, hétrét görnyed a föld gigászi terhe a lét alatt. Már én is összeomlom, cipeketem, térdemet sebzi kő. Királynő, lásd meg, mögöttem csupa vérnyom. Megtartó bázam eltör. Rongyolt húrokon szakadna dalok. Ujjam vérzik, halld meg, dadok, mint a szél ütött. Könnyű lenne az ének, express vonatok bősz kerekének metróba vinné. Az árnyak közül senki se hinné, tán te magad sem, királynő, gyilkos kések döntenek engem is közéjük. Lantomban széttört a lélek, Hádész a torkába lépett minden dalnak, acsarkodnak rám gyihos hatalmak, északi hideg fény vetül szét, éjszaka sincs, ami védett, szétpukkadt éveim számolom. Csak ezt tudom, mert velem egy napon bújt elő a föld ágyékából a béke. Hádészt perelni segíts, királynő, légy prókátorom. Midőn a kiskapun kilépek, házamban nem marad nyom. A korahajnal meg se döbben, de mind szélesebb körökben gyűrűz a nappal. Egyre dühöttebb kvantumokkal bombáz a nyár. Express vonat vár, elindul vélem hosszan, puhán, meg-megdöccen a váltón, modulál a súlyos dallam. Halálom megtagadtam, villamos létezésben leledzem. Futok fél országon át, fél arcomat kell megkeresnem. Fél ország fölött feszült szerelmet. Benne testesült hatalmam, élni ország, lángok mardosság horizontját, serceg, lökődik minden csillaga, világon túli éjszaka hull fénytelen szememre, s bennem felszáll a deltaszárnyú gép, sikoly szakad a fémtorokból, csillagkoromban fuldokolva visít, visít az ég a fájdalomtól. Hádész, üzen! A kraszna árad, meg annyi szenny lomha folyamát tereli medre. Ezernyi árnyék suhan benne, minden fény kihúnyt a híj fölött. Hádész úrnyis örvényt. Jövök. Nos, mint említettem, József Attilát kutatom, és már készül a könyvem. És a legmegdöbbentőbb felfedezés, az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés az óda. Annak is olyan momentumai, amelyeket mondok csak úgy zárójelben, két gondolattel között, egy időben tagja is voltam, a József Attila alapító tagja voltam a József Attila Tudományos Társaságnak néhány hónap után, aztán ott hagyta őket. Ugye előttünk van a nagy kommunista proletárköltő alakja, évtizedeken át ezt tanították, most megint csak úgy zárójelben, hogy egy Balatonszárszón átrobogó tehervonat alá vetette magát, öngyilkos lett. Közben kiderült, hogy ez bizony nem volt öngyilkosság, hanem véletlen baleset. Erre most nem térek ki, egy olyan forrás volt számomra erre az első útmutató, ami 1951-es évszámmal 1953-ban jelent meg, és ebben a könyvben Németh Andor, a költőnek a legbensőségesebb jó barátja írta le, hogy ő meghallgatta a szemtanukat, a 18 éves Bartos Józsefet és a Budavári János, és ők elmondták, hogy nem volt ez baleset, mert állt a vonat, amikor a költő aláhajolt, és eközben indult el hirtelen.
Nem volt halál, vagy
öngyilkosság? Nem volt öngyilkosság. Baleset volt. Na ez lesz majd, ennek a leírása lesz majd a Németh Andor féle forrás alapján a könyv utolsó fejezete. Az óda keletkezése, elemzése, ez külön fejezet lenne. Itt van egy, ez a része nincsen itt, de most nem arra, azzal nem foglalkozom, hogy részleteket felolvassak belőle, csak a lényeget. Ugye a nagy kommunista proletár költő milyen furcsa módon rengeteg versében a Szentírásból vesz költői képanyagot. A kommunista propaganda verseit anna 1930-32 között, és ezek közé nem tartozik a város peremén, a külváros éjjeltéri éjszaka, mint ahogy ezt is meghamisították, hanem ez a deeltársaim, ez az a munkásság, mely osztályházban mosdva öltözött, és így tovább. Ez már igen. Ezeket már ő maga is kihagyta a Medvetánc című kötetéből. Mielőtt azonban rátérnék az ódára, van egy 5 évvel korábbi rövid kis verse, még Vágó Mártának írta, Vágó Mártához írta, amikor ő már menyasszonyaként ugye kiutazott Londonba. És majd ebben rámutatok egy arra az érdekes momentumra, ami majd az ódában többszörösen megjelenik. Mióta elmentél, itt hidegebb a sajtár, a tej, a balta nyele. Puffanva hull a hasított fale, s dermed fehéren, ahogy leesett. A tompa földön öltözik a szél, kapkod, kezei megállanak. Lejti kebléről az ágakat, dühötten hull a törékeny levél. Ó, azt hittem már, lágy völgyben vagyok, két melled óv meg észak s dél felől. A hajnal nyílik hajam fürtyiből, s a talpamon az alkonyat ragyog. Soványan ülök, nézem, hogy virítsz világ, kóró virágja messziség. Kék szirmaidban elhamvad az ég, a nagy szürkület lassan elvét. A harmadik szakaszban, az ó, azt hittem már, lágy völgyben vagyok, két melledob meg észak, dél felől, hajna nyílik hajam fürtyiből, s a talpamon az alkonyat ragyog. Az észak-dél, hajna kelet, alkonyat nyugat, kiracol egy keresztképzetet, és a keresztképzet meccéspontjában egy ölelkező szerelmes pár képzete. Világnyivá növesztett ölelkező szerelmes pár képzete. Majd meg fogom mutatni, és most el fogom mondani az órát, hogy abban ugyanez a keresztképzet és a meccés pontjában a nő alak háromszor jelenik meg. Majd negyedszer megerősíti ezt a szerelem szenté avatását a Lukács evangéliumából vett angyali üdvözlet parafrázisával. Úr! Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege szál. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt. A fej lehajlik, és lecsünk a kéz. Nézem a hegyek sörényét. Homlokot fényét villantja minden levél. Az úton sem. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél, és a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, én újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, a mindenséget, ki mint vízes és önnön rovajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. elmémbe, mint a fénybe a savak ösztöneimmel. Belemaradalak, te kedves, szép alak. Lényed ott minden lényeget kidönt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, föl-földereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod mecc és alakít, miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség körén termékeny tested lankás tájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjt sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjé, saját dicsőségüket susogja. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó veség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fényborong, tartalmaidban ott bolyong, az öntudatlan örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadok, csak a törvény a tiszta beszéd, de szorgos szerveink, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak, de addig mind kiállt, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj! Milyen magas e hajnali ég? Seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem, hallod, amint fölöttem csattog, ver a szíve. Visszavonat, megyek után, talán ma még meg is talállak, talán kihűl elángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz, csobog a langyos víz, hüvegy meg, íme a kendő, törülköz meg, sül a hús, enyhítse étvágyat, ahol én fekszem, az az ágy. És amikor ezeket a momentumokat ott a tudós társaság egy tagjának elmondtam, csak nézett. Tessék figyelni. Igen. A fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, a lehajló fejnek ahhoz fel kell emelkednie. Homlokot fényét villantja minden lett. Az úton senki, oldalra néz, majd a másik oldalra. Senki. Kirajzolja a keresztkétre. És akkor most onnan megjelenik egy látomás, a nő alakja. Látom, hogy meglebbenti szoknyát a szél, tehát messziről csak a szoknyát lehet látni. Aztán ahogy közeledik, már a haja is előre viccen. Még közelebb jön, már megrezzenni lágy emlőidet. Most jön aztán egészen közel, hogy, és amint elfut a színbapatak, látom, hogy is, tehát lágy emlőidet, amint elfut a színvonal, kerek, fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. A tündér nevetés pillanatában a nő alak onnan megérkezik a kirajzolt keresztkétek meccés pontjában. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra vittad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magáncs a mindenséget. Ki, mint vízes és önnön robajától elválsz tőlem és halkan futsz tovább, visszintes, mozgás képzett, míg én életem csúcsaik ezt a távol közelében, zengem sikoltam belőve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. másodszor is ott van a keresztképzett mesztéspontjában a művel. A pillanatok zörögre elvonulnak, és szintes mozgásképzett, de te némán ülsz fülemben, majd csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Harmadszor is ott van a keresztképzett mesztéspontjában a szent nőkkal. Tudni kell, hogy ebben semmi szexualitás nincs. Ez a te erős sír eleven át, fogadj magadba. Ebben semmi szexualitás nincs. Itt nem oly módon történik a szellemi egyesülés, mint fizikai síkon, ez metafizikai síkon. Hiszen onnan a negyedik tételtől, hogy bejárhatom a semmiség körén termékeny tested lakástájait, a nő alaknak a női testnek a belső szerveit már úgy látjuk, mint egy röntgen által átvilágított képen. Áttetsző asztrál test, itt már a nő alak. Majd az ötödik részben, de szorgos szerveinkig újjászülnek napról napra, ott meg egy áttetsző férfi test. Az egyesülés úgy történik meg, hogy a két test itt a tetőponton szinte unisex módon egyesül. Egymásba montírozódik, hogy így mondjam, lehet, hogy rossz az a szó, talán értjük, hogy miről van szó, ugye? És akkor ezt a háromszoros keresztképzetet a negyedik tételben, erősíti meg ezzel az angyali időzően, méhednek áll, hogy ismerjük azt, ugye, hogy Gábriel arkangyal megjelenik Szűz Máriának, hogy Szentlélek árnyékoz meg téged, és áldott lesz a te méhednek gyümölcse, nevezd majd Jézusnak, stb. A könyvbeli elemzés, mondom, több oldal, ebből most ennyit tudtam erről elmondani. Mennyi időm van még ahhoz tervők?
Azzal lejárt.
Be is fejezem. Köszönöm szépen.